eredményes élettalálkozó 2013. november 29-e. Hit és cselekedetek összhangja.
Négy. Hát a mester, az szerencsére nem én vagyok, különben hazamehetnénk. A mester fönn van. Illetve nem. Illetve itt van a szívünkben. Oké, mehet. Hát én szép jó reggelt kívánok valamennyiünknek, akik itt vagyunk a helyszínen, és akik néztek és hallgattok bennünket határainkon belül és kívül. Ez az eredményes élet találkozó. Hála Istennek, hogy megint itt lehetünk. Reggel arra gondoltam. Minek örültek? Ja, hogy itt lehetünk. Attila és Rafi a magasba emelte a kezét, és hirtelen nem tudtam, hogy mi történt, de örültek. Van egy örömünk. Nekem is volt egy örömöm reggel, hogy te jó ég, még mindig ver a szívem. Még mindig kapok levegőt, és fel tudtam kelni reggel, és ez nem kevés dolog. Mit szólnátok, hogyha imádkoznánk azonnal? Mindenható Isten, köszönjük, hogy lehet örömünk. Köszönjük, hogy még mindig életben tartasz minket. Még mindig egyben tartod a valóságunkat. Köszönjük az életünket. Úgy értem, tényleg köszönjük. Ez egy nagy lehetőség. Köszönjük, hogy gondoltál ránk, és megszülethettünk, és részünk lehet ebben a nagy kalandban. Sokszor nem könnyű. Sokszor elveszettnek érezzük magunkat, magányosnak, gyengének, nyomorultnak, és sokszor van örömünk, van boldogságunk, van sikerünk, amit hívhatunk áldásnak, és ez tőled van. Ha van valami jó a világban, az tőled van. És köszönjük, hogy mi elveszett lények visszatalálhattunk hozzád. És köszönjük, hogy vihetjük azt a hírt, hogy van remény. És tudjuk, hogy ez a remény nem fog megcsalni minket. Szólj hozzánk ma reggel is. Áld meg Sanyit, ahogy úton van, Uram. Köszönjük az ő életét, a szolgálatát, Rafit, Attilát, Évát, mindenkit, aki jön hűségesen, te drága szent nevedben, Jézus, ámen. És tényleg, Éva, csak köszönjük, hogy minden alkalommal itt vagy, és hogy Sziget, Szent Miklósról jársz. Minden pénteken, hosszú évek óta. Köszönjük. Igen. És csak még egyszer szeretnék visszakanyarodni. A múlt héten beszéltem arról, hogy voltam Erdélyben, Pásztor Kornéléknál, és csak szeretünk benneteket. És hogyha úgy hallgatod ezt a felvételt, hogy azon gondolkodtál napok óta, hetek óta, esetleg hónapok óta, hogy szeretnél támogatni egy keresztény missziót, akkor kérlek, hogy ne tartsd vissza magad. Ez egy jó alkalom lehet. Pásztor Kornéléknak támogatásra van szükségük. Melyik missziónak nincs? Szia, Éva! Szia! Jó reggelt! És el tudjátok érni őket a sepsi.bibliaszol.hu weboldalon. Jó mondom, Attila? sepsi.bibliaszol.hu weboldalon. És kérlek, keressétek őket, ott el lehet érni Pásztor Kornélt. Vagy hogyha nem tudjátok, akkor kérlek írjatok nekem ernő@visszavalósághoz.hu, hogyha a szíveden van ez a misszió, árvák felé szolgálnak, szegény emberek felé szolgálnak, elveszettek felé szolgálnak, csak szeretik őket, bejárnak árvaházakba, és nem csak Szentgyörgyön szolgálnak, hanem egy egész nagy kört húzva, gyakorlatilag egész Székelyföld és Szászföldön mozognak. Nagyon-nagyon szegény körülmények között, úgyhogy kérlek benneteket, hogyha Isten indít, akkor keressetek engem, vagy Pásztor Kornélt, és ha egy mód van rá, akkor támogassuk ezt a missziót. Hihetetlen erőfeszítéseket tesznek. És nagyon-nagyon nagy a szükség arra felé. És csak köszönjük a szíveteket. Készültem a bajai konferenciára, és valami gond van? Ja. Készültem a Oké, szóval a bajai konferenciára készültem, és hogy tanulmányoztam a feltámadást, Jézus feltámadásának a történetét az evangéliumokban, valami egészen újszerű dolgot láttam meg benne, amit eddig még soha. És több dolgot is megláttam, és elolvastam néhány könyvet ezzel a témával kapcsolatban, és egészen megdöbbentő, de igazán nem erről szeretnék ma beszélni, Csak egy dologról, amit eddig még nem láttam itt Márk evangéliumában. És ez azt hiszem, hogy kapcsolódik ahhoz az elképzeléshez, amilyen elképzelésünk nekünk Istenről van. Nagyon-nagyon sok keresztényel beszélgetek. Drága hívőkkel, más felekezetekből, ahogy találkozunk. És a kereszténység egyik központi témája Isten jellemével kapcsolatos. A kereszténység egyik legnagyobb kérdése manapság Isten jelleme. És csak értsétek, hogy miről beszélek, például az üdvösség elvesztésének a kérdése. És most megint csak nem erről beszélek, mert hogyha minden igaz, akkor lesz egy külön sorozatunk az örök biztonság tanáról, Sanyinak a tanítása, de azt hiszem, hogy ez kapcsolódik ehhez a dologhoz. Felnőttünk hitetlen emberként, viszonylag kevesen születünk hívőként, hitetlen emberként felnövünk egy világrendszerben, és ez a világrendszer megtanít nekünk valamit. Azt, hogy annyit érsz, amennyi a teljesítményed. Már az iskolában megtanítják neked, belénk súlykolják, a gondolkodásunk és a szívünk részévé válik. Fel van építve körülöttünk egy olyan rendszer, ami predesztinál, ami elrendel bennünket arra, hogy annyit remélhetünk ettől a világtól, amennyit mi adunk. És amikor felismerjük Istennek a valóságát, és átlépünk Jézus Krisztusba, úgymond egy fura teológiai kifejezéssel, amikor megváltást nyerünk, akkor nem törlődik ki az elménkből, a szívünkből ez a rendszer, amit annyira megtanítottak nekünk, és megpróbálunk Istennek valamit adni, megpróbálunk neki megfelelni. És mivel pontosan tudjuk, hogy nem tudunk megfelelni Istennek, ezért rengetegszer, és nagyon sokszor a keresztény életünkben, önvádban, szégyenben, és kisebb rendűségi érzésben éljük az életünket. Nagyon sokan lehet, hogy azért nem szolgálunk, hogy csak nehogy elszúrjak valamit. Tudod, nagyon sokszor ne félünk elmondani dolgokat, az evangéliumot. Ha félünk oda menni Istenhez a problémáinkkal, és megpróbáljuk egy ostoba módon, egy nagyon fura módon rejtegetni a kis titkainkat Isten elől, úgy csinálva, úgy téve, mint hogyha ő nem látná át rajtunk, mint az üvegen. Kicsinek látjuk Istent. Nem látjuk elég nagynak Jézus Krisztust. És Sátán is, és most ne értsetek félre, semmi közünk a bukott angyalhoz hívőként, semmi közünk. Mi átléptünk Isten királyságába, de csak ő is valami keveset gondolt Jézusról. Tudod, valószínűleg azt hitte, amikor Jézus ott függött a kereszten, hogy verességet szenvedett az Úr. Sátán valami keveset képzelt Jézusról. És ez azért volt, mert ő olyan nagyra tartotta magát. És hogyha mi egy értelemben nagyra tartjuk magunkat, túl sokat képzelünk magunkról, azt gondoljuk, hogy a mi cselekedeteinkkel, a hozzáállásunkkal el tudjuk nyerni Istennek a tetszését, befolyásolni tudjuk, azt, hogy ő hogyan tekint ránk, akkor mi nagyok vagyunk a saját szemünkben, csak nagyok vagyunk. És akkor tudjátok, mi történik, amikor mi megnövünk a saját szemünkben, akkor Isten hihetetlen kicsire zsugorodik az életünkben. Hihetetlen kicsire. És abban a pillanatban, hogy megalázzuk magunkat, ami azt jelenti, hogy egyetértünk az igazsággal, és azt mondjuk, hogy te jó ég, nekem itt nem osztottak lapot. Úgy értem, ez egy egyoldalú szövetség volt, amit Isten kötött velem, hogy én nem tehettem semmit azért, hogy ő ott függött a kereszten, és nem tehetek semmit azért, hogy engem megváltott. Egyetlen egy dolgot tehetek, hogyha alázatos vagyok, hogy fejet hajtok előtte, és azt mondom, hogy köszönöm, Uram, erre én nem lettem volna képes. Ezért kellett eljönnöd. Kicsoda vagyok én, hogy megkérdőjelezem a megváltásnak a hatalmát, hogy azt mondom, hogy nem volt elégséges a megváltás, hogy nekem még valamit hozzá kellett ehhez tennem, hogy nem volt elég az, hogy a világegyetem urát felszögezték a keresztre, hogy a vérét ontotta értem, és én még ezek után azt merem mondani, hogy köszönöm Jézus, ez nagy dolog volt, de... És Jézus áll, és könyvszökik a szemébe, és azt mondja, hogy szeretlek, de mi az a de? Talán megkérdőjelezed a hatalmamat. Szerinted nem volt elégséges a kereszt, az én vérem? A fura vagy, az atyának elég volt. Úgy értem, mindenek ura azt mondta, hogy ez nekem elégséges. Hű, szeretnék nagyon pici lenni a saját szememben, és ez egyértelműen sikerült, mert nem vagyok magas. De szellemileg, tudod, szellemileg szeretnék kicsi lenni a saját szememben, mert minél kisebbre zsugorítom magam, ezt a nyomorult kis embert, Isten annál hatalmasabbá nő az életembe. És Jézus is mondja egy helyen, bemerítő János mondja egy helyen, hogy annak növekednie kell, nekem pedig alább kell szállanom. És megjött Sanyi, hogy jó dolog, amikor alább tudok szállni, és engedem, hogy Jézus Krisztus megnőjön az életemben. Mert amikor én kicsi vagyok, és Isten hatalmas az életemben, akkor valami egészen elképesztő dolog történik. Akkor már nem tudom megkérdőjelezni az ő jellemét. Hogyha Isten nagy az életemben, és én kicsi vagyok, akkor észreveszem azt, hogy egyetlen egy valaki törődik velem ezen a világon. Mert az egyik legnagyobb kérdésünk az, hogy ki törődik velünk valójában. Hogy látjuk a kapcsolatainkat, hogy amíg másokhoz megfelelően viszonyulunk az ő elvárásukhoz mérten, addig minden rendben van a kapcsolatainkkal. Kapunk törődést, kapunk szeretetet, kapunk odafigyelést egy értelemben. De valójában azt vesszük észre még ebben a nexusban is, hogyha valami igazi nagy problémánk van, ami a mi személyünket érinti, akkor magunkra maradunk. Nekem volt olyan problémám, hogy szerettek, megpróbáltak segíteni, de valójában egyedül voltam. Senki nem tudja átélni a problémádat abban a mélységben, ahogy te. Senki nem érzi a súlyát annak a nyomásnak, ami téged ér, úgy, mint te. És vágyunk arra, hogy legyen valaki, létezzen valaki az életünkben, aki pontosan át tudja érezni, hogy mi megyünk keresztül, aki együtt érez velünk, aki szeret minket, aki törődik velünk, aki annak lát minket, akik vagyunk. És Márk evangéliuma 16. fejezetben Jézus feltámad, és keresik őt a sírban, és ez egy nagyon érdekes dolog, csak egy gondolat, hogy senki nem számított a feltámadásra. Nem feltámadásra számítottak, hanem temetésre készültek. Vitték a keneteket, semmit nem értettek meg a feltámadás tényéből. Nem számítottak rá, nem tudták. Az asszonyok azért mentek, hogy befejezzék a temetést. És negyedik vers. És oda tekintvén látták, hogy a kő el van hengerítve, mert felette nagy volt. Ez is érdekes, oda mennek asszonyok úgy, hogy tudják, hogy egy minimum egy tonnás kő van oda hengerítve a sír elé, amit ugye a vadállatok miatt tettek oda, meg a sírablók miatt. És asszonyok, tudva azt, hogy úgyse tudják elhengeríteni a követ, de azért oda mentek. Hát, ha lesz valami. De lelkesek voltak. Oké, de a kő el van hengerítve, a kő nincs ott. És bemenvén a sírboltba, látának egy ifjút ülni, jobb felől fehér ruhába öltözve, és megfélemlének, aki tudjuk, hogy egy angyal volt. Azt pedig mondanékik, ne féljetek, a názareti Jézust keresitek, aki megfeszítetett. Föltámadott nincsen itt, ímé a hely, ahová őt helyezték. De menjetek el, mondjátok meg az ő tanítványainak és Péternek, hogy előttetek megyen Galileába, ott meglátjátok őt, amint megmondotta néktek. És ezt én még soha nem láttam itt, amit most észrevettem, tegnap este. Hogy mondjátok meg az ő tanítványainak és Péternek. Miért említi külön Pétert? Elképesztő. Attila már mondta, mert Péternek szüksége volt rá. Csak ne felejtsük el, hogy Jézus halála előtt, elfogatása kor, Péter háromszor megtagadja az Urat. De nem egyszerűen tagadja meg, hanem káromkodva. Ezt értitek? Tudod, hogy Péternek azt a jelentét ki kellett volna sípolni végig, ahogy mondja, hogy az sose ismertem, nem láttam, ki ez az ember, tudod? És végig sípolás. És így meg el tudjátok képzelni a lelki állapotát ennek az embernek. 3,5 éven keresztül Jézussal járt. Vele evett, vele aludt, együtt haláztak, hallgatta a tanítását, látta az ő tökéletes életét, ámult rajta, és azt mondta, tudod, arra indította ez a dolog, hogy azt mondja, hogy figyelj, én hajlandó vagyok az életemet adni érted. És komolyan gondolta abban a pillanatban, ez biztos, hogy komolyan gondolta. Tud, csak tele volt a szíve Jézus szeretetével, tele volt a szíve azzal a csodával, amit 3,5 évig átélt emellett a hihetetlen ács mellett a kisten. És Péter, tudod, megtagadta. A döntő pillanatban megtagadta. És olyan könnyen mondunk dolgokat hívőként. Én Istennel fogok járni, és Pásztor Kornél azt szoktuk kérdezni egymástól, félig viccesen, félig komolyan, minden alkalommal, amikor elválunk, és aztán valószínűleg hónapokig nem találkozunk, hogy hol leszel 10 év múlva? Hol leszel 10 év múlva? És tudod, én azt mondanám neki legszívesebben, hogy Pásztor Kornél, hogy mondhatsz ilyet? Hát természetesen a szolgálatban. Tudod, és csak annyira óvatos vagyok, és inkább azt mondom, hogy Uram, a te kegyelmedből 10 év múlva is hadd lehessek itt. Csak imádkozom érte, csak hogy itt lehessek ebben a szolgálatban. És ez beszél nekünk valamiről, hogy az angyal, aki Isten megbízásából beszélt az asszonyokkal, elengedhetetlenül fontosnak tartotta, hogy Péter értesüljön arról, hogy Isten szereti. A tanítványoknak és Péternek külön. Isten odafigyelt erre az apró momentumra is. Itt a nagy felfordulás, a világtörténelem legnagyobb eseménye, tudod, még nem tudja senki, csak tudod, jönnek az asszonyok, és Jézus feltámadt, és a mennyben ki tudja, hogy milyen hullámokat vert ez a dolog, az egész univerzumban megváltozott minden. Ez egy univerzális esemény volt, jó és a rossz küzdelmében, és Isten mindeközben az univerzális események közepette egyetlen bűnös emberre figyel, és ez Péter, és ez Péter. Figyelj, és ez te vagy, és én. És hányszor megtagadtam az Urat, meg te, hányszor elárultuk az Urat, igaz? És akkor azt mondtuk, hogy elveszítettem az üdvösségemet, kiestem a kegyelemből. Számomra a menny kapui bezárultak, vége. Azt hiszem vége, elszúrtam. És Isten azt mondja, túl keveset gondolsz rólam. Azt hitted, hogy el tudod szúrni. Nézd meg, hogy le van írva, hogy Péter milyen nyomorultul tagadott meg engem. De az első dolgom az volt a feltámadás után, hogy megnyugtassam őt. És figyelj, aztán tudod, amikor találkozik vele Péter személyesen, akkor Jézus még ráerősít, és háromszor megkérdezi, hogy szeretsz engem, Péter, és szeretsz engem, és utána rábízza az egyházát Péterre, tudod, aki káromkodva tagadta meg. Van-e még kérdésed Isten jellemével kapcsolatban, tudod, Péter az alkalmatlan, aki mindig az alkalmatlan időben alkalmatlan dolgokat mondott, aki heves volt, és tudod, csak egyszerűen Isten szeret téged. Fütyű rá, hogy milyen vagy. Elég hatalmas hozzá, hogy ne törődjön vele, vagy a hibáid, hogy ne elemezgessen téged. Elég hatalmas ahhoz, hogy megbocsásson egy árulónak. Tudod, Júdás nem hitt a helyreállásban. Elhordozhatatlanak tartotta a bűnét, tudod, elárulta Jézust, meglopta a tanítványok, és felakasztotta magát. Tudod, ő nem hitt a helyreállásban. Neki, hiszem, hogy neki is lett volna bocsánata. Azt hiszem. Úgyhogy Isten hatalmas. És hogyha kicsinek gondolod magad, ő megnő az életedbe. Ő szeret téged, nem azért, aki vagy, hanem azért, aki ő maga. És csak ne éld félelemben a keresztény életedet. Ha katolikus vagy, ha református vagy, ha evangélikus vagy, bibliaszólos vagy, tudod, hanem éld meg azt a szabadságot, amit ő adott az ő szeretetében. Amen. Drága Sanyi. Köszönöm.
Olyan messze vagytok, hogy én. Szia, tényleg gyerekek. Ha nem bánjátok, én is egy imával kezdeném. Hogy? Mennyei atyánk, csak nagyon köszönjük neked ezt a reggelt. Nem vagyunk megszokottak azzal, hogy itt lehetünk. Nem vesszük készpénznek, természetesnek, hogy itt vagyunk, hogy hallgathatjuk ezt a felvételt, hogy nézhetjük ezeket a videókat. Olyan ritka dolog, olyan különleges dolog ebben a mai világban, hogy Istent ismerik, hogy a való igazságról tanítanak, és hogy mi igazi bölcsességet találhatunk, olyat, amely megmenti az életünket, és másokét is. Szeretnénk nagyon nagyra értékelni, hogy hallhatunk téged, Istenünk, hogy tanulhatunk tőled, hogy formálsz minket, hogy ahogy Ernő tanította, törődsz velünk személyesen, figyelemmel, gyengédséggel. Úgy kérünk, hogy áld meg az üzenet hátralevő részét is, a szavakat, amiket szólok, az igét, ahogy olvassuk, te elevenítsd meg, te tedd érthetővé, és aztán az odafigyelésünket, a hitünket, és az engedelmességünket, amellyel engedünk annak a tanácsnak, annak a parancsnak, amely a javunkat szolgálja, amely megment minket, amely az életre visz. A te nevedben imádkoztunk a názáreti Jézus Krisztus nevében. Ámen. És sziasztok még egyszer. Szeretném megismételni az invitálást, amit legutóbb is elmondtunk. Ha hallgattok minket, ha néztek minket, gyertek el, látogassatok meg itt a Golgota utca 3-ban, péntek reggel 8-kor az eredményes élet találkozón. Tudjuk, hogy ennek a szolgálatnak az egyik kulcsa, az egyik igazi célja az, hogy fölkerülhetnek a videók és a hangfelvételek a netre. Tudom, hogy sokan hallgattok minket messziről, akár határainkon túlról, de ha itt vagy a közelben, akkor látogass meg minket. Áldás lesz nekünk, ha itt vagy, ha találkozhatunk, ha beszélhetünk. A másik, hogyha egy közösség vagytok valahol, akik szívesen találkoznátok velünk, akiknek tanításra van szüksége, pásztorra van szüksége, akkor írjatok a melyik e-mail címre, Ernő? Az ernő@visszavalósághoz.hu e-mail címre, tehát ernő@visszavalósághoz.hu. És még egy dolog, és ez most úgy tűnik, hogy így a bejelentéseknek, vagy nem is tudom, a pillanata, hogy sokan vagytok, akik támogatjátok a gondolkodás forradalma sorozatot, és ezzel igazából az eredményes élet találkozót is, de a legnagyobb támogatás, amit adhatsz, amit tehetsz, az az, hogy odaadod valakinek az e-mail címet, nem az e-mail címet, mi ez a web címet, igen. Hogy szólsz valakinek, hogy figyelj, hallgass meg ezt az üzenetet, ez segíthet rajtad, ez állati jó. És néha olyan nehéz a saját, hogy van ez, a saját hazánkban profétának lenni, igaz? Olyan nehéz. De azt tudom mondani, hogy figyelj, eldobod az agyadat. Olyat hallottam, Kálmán Ernőnek hívják a fickót, ezt hallanod kell, ezt figyelj, leég a hajat, hallgass meg. És tudod, Isten tesz valamit. És Isten tesz valamit. És tudom, hogy embereknek megváltozik az élete ettől az üzenettől. És nincs ennél nagyobb dolog, nincs ennél nagyobb ajándék, mint hogy ebben részünk lehet. Akár úgy, hogy itt állunk a pulpitusnál, akár úgy, hogy csak szólok valakinek. Csak ott nagy idézőjelben, tudod, egy ember a teljes lényével, a teljes életével, tudod, megtalálja Istent, és az élete megváltozik. És aztán rajta keresztül sokaké. Szólj valakinek, add oda az anyagot. Küld ki e-mailben, tedd fel a Facebookra. Mit tudom én, mit csinálj vele. Ha a szíveden van, ha neked segített, ha te találtál benne méltót, akkor ajándékozz meg vele valakit. Tudod, ajándékozz meg vele valakit. És csak kikívánkozik belőlem, ez egy ilyen fura gondolat. Hát nem szólhatok bele másnak az életébe. Ez az én hitem, ez egy magánügy, és így tovább. Oké, tehát értem ezt a gondolkodást valahol, mert Isten borzasztóan tiszteli az emberi szabad akaratot. Isten nem egy porszívó ügynök, aki úgy csönget be, hogy eláll az ajtó mellől, hogy a kukucskálón ne lásd, és amikor kinyílik az ajtó, beteszi a lábát, tudod? Hanem Isten nagyon tisztelettudó. De ez nem magánügy. Oké, tehát amikor ez nem magánügy. Tudod, hogyha a gyerekem beteg, és egy gyógyszer segít rajta, akkor nekem azt a gyógyszert meg kell találnom, be kell szereznem, és oda kell adnom neki. Ha a szomszédomnak tudok segíteni valamivel, ha tönkrement a fűnyírója, ha tönkrement a házassága, ha elveszetten éli az életét, akkor megfelelő módon, fűnyíróval, tanáccsal, az evangéliummal segíthetek neki. Úgy értem, a szeretet pont arról szól, hogy fölemeli a fejét önmagáról is, és másoknak az igényeire néz. És a szeretet akár kényelmetlenség árán, akár a másikkal való egyet nem értés árán is segíteni akar. Úgyhogy csak mondd el valakinek. Istenlétezik.hu. Eldobod az agyadat. Nézd meg. Oké. Kaptam egy listát legutóbb versekkel. És szívesen megnézném őket. Nemrég még megvolt. Zsolt, ott, ahol ősz, nincs egy papír darab valahol a széken, vagy... Na, Titus meg volt még az előbb. Tudom, Jánosból volt benne, Péterből volt benne. Ah, itt van! Tadá! Az imára előkerült. Nem volt ott, hát ott volt. Nem végignéztem. Na jó. Tehát Titus, Jakab, 1 János, Filippi, 2 János. Péter nincs benne. Ha. Ó, Istenünk. Csak a kezemet nézzétek. Na. Jó, Titus 1.16, de 10-től olvassuk ahhoz, hogy érthető legyen. Jó, tehát a szakasz előtt a presbiterekről, püspökökről beszél, hogy milyen ember legyen, mi a feltétele, mi az elvárt dolog egy keresztény vezetővel kapcsolatban, és utána pedig beszél az ellenkezőjéről. Tehát gyakorlatilag arról beszél, hogy milyen embernek kell lennie annak, aki Isten igéjét helyesen tudja tanítani. És ahhoz, hogy érthető legyen, hogy ez nem egy természetes dolog, tehát hogy nem evidens, hogy mindenki helyesen hasogatja Isten igéjét, ezért a kontrasztról is beszél a hamis tanítókról. Nem tudom, hogy ez egy általános dolog-e, hogy alapvetően naivak vagyunk. Tehát alapvetően, hogyha valaki jó szándékkal jön, ha valaki rendes embernek tűnik, ha valaki segíteni akar, akkor valahogy azt gondoljuk, hogy amit ő mond, az biztos igaz, és biztos hasznos. Igaz? Tehát van egy ilyen naivitás bennünk, és talán a modern emberben ez a naivitás azért is erősebb, mert egyre kisebb és egyre gyengébb a képességünk az önálló ítéletre. Nem nagyon tudunk már gondolkozni, nem nagyon tudunk kritikusan gondolkozni, nem hiszünk abban, hogy a saját gondolatmenetünkkel úgymond pozitív értelemben kritikusan megvizsgálva valamit, el tudjuk dönteni, meg tudjuk ítélni, hogy az igaz-e vagy sem, való-e nekünk vagy sem, hogy helyes-e vagy sem. Hanem egy kicsit már ilyen másodrendű információk alapján bízunk vagy sem. Rábízom valaki másra. Nézd meg, ha jött valaki, kiáll, tanít, magyaráz, akkor biztos tudja, miről beszél. Rendes embernek tűnik, segíteni akar, szimpatikus, akkor ő biztos gondolkozott, és ő biztos tudja, hogy miről beszél, és mert kedves, mert pozitív, mert szimpatikus, ezért biztos jó is, amit mond. És ennyi. Rábíztam, valójában átadtam a felelősséget annak az embernek. És valójában naív vagyok, mert minden igazán profi csaló szimpatikus, rendes és baromi megbízhatónak tűnik. Tehát ilyen módon a legmagasabb szintű gyanú arra, hogy valaki csaló rajtam kéne, hogy legyen. Mert én olyan szimpatikus, rendes, segítőkész, és nem is tudom, minden vagyok. Tessék? Igen. Illetve attól, hogy valaki nem mond igazat, attól nem kell csalónak lennie, hanem csak egész egyszerűen lehet ő is ugyanúgy becsapott, mint bárki más. És ő maga ugyanazt hiszi, hogy amit mond az igaz, de az igényessége az információval szemben nem elég magas, nem elég kritikus, nem járt igazán utána, valahol van az egészben egy tévedés, és végül is, amit tanít, az nem igaz. És aztán a harmadik kategória, és szerintem ezek nem választhatóak sterilen szét egymástól, azok a démoni tanítások. Ami arról szól, hogy egy adott filozófia, ideológia, bármilyen tanítás nagyon komoly spirituális támogatottságra talál. Azaz a szellemi világ, a démoni világ akarja, hogy ez a dolog tanítva legyen, és akarja, hogy ez a dolog gyökeret verjen emberek fejében, szívében. És éppen ezért kiképeznek tanítókat, támogatják az üzenetet, tehát az üzenet elhangzásakor, tehát emberek megeszik az üzenetet, mert az azt körülvevő szellem igenlő, bátorító, és az üzenetet támogató. Nem tudom, volt-e már ilyen érzésed, hogy hallottál valamit, és ilyen rengeteg ilyen jó érzésed, ilyen pozitív gondolatot támad közben. Igen, jó, igen, ez tetszik nekem, igen, ez jó. És volt-e már olyan, hogy pont az ellenkezője történt? Nem tudom, emlékszel rá, hogy amikor még nem voltál hívő, és az evangéliumot hallottad először, vagy Istenről beszélt neked valaki, akkor melyiket hallottad a kettőből? Tehát én emlékszem rá, hogy nagyon komoly ellenérzéseim voltak, és amikor először eljöttem gyülekezetbe, azért jöttem el, mert gyanítottam, hogy spirituális válasz kell, hogy legyen az életre, és egy nagyon megbízható ember járt abba a gyülekezetbe, ebbe a gyülekezetbe igazából, és ezért, mint józan eszű döntéshozó, azt mondtam, hogy el kell oda mennem, és meg kell azt néznem. De hogy közben milyen érzéseim voltak, arról ne beszéljünk, jó? Tehát, hogy amikor vége lett a dolognak, akkor nem sokáig maradtam. Maradtam egy darabig, de nem sokáig. Úgyhogy nagyon-nagyon kellett küzdenem azzal, hogy a józan eszemmel, ahogy figyelem a dolgokat, és mindaz, ami meg így kivetítésként és ilyen érzésként jön, az, tehát hogy a józan eszemmel döntsek inkább, és ne az érzésekkel. Mert ha az érzésekre bíztam volna, akkor soha többet nem jöttem volna vissza. Úgyhogy létezik olyan, hogy hamis tanítás. És Pál ezt ki akarja emelni, úgyhogy olvasom a 10. verstől. Mert sokan engedetlenek, fecsegők és ámítók, különösen a körülmetéletlenek között. Ezeket el kell hallgattatni, mert egész családokat feldúlnak azzal, hogy aljas nyeresség kedvéért azt tanítják, amit nem volna szabad. Valakik közülük saját profétájuk mondta, a krétaiak mind hazugok, gonosz vadállatok, lusta falánk népség. Ez a vélemény igaz. Éppen ezért kímélet nélkül fedd őket, hogy egészséges legyen a hitük, ne foglalkozzanak zsidó mondákkal és az igazságtól elfordult emberek parancsolataival. És akkor itt jön egy érdekes gondolat, 15. vers, mert minden tiszta a tisztának. Oké, minden tiszta a tisztának. De a fertőzöttnek, meg a hitetleneknek semmi sem tiszta. Sőt, szennyes mind az elméjük, mind a lelki ismeretük. És akkor itt jön a megvizsgálandó vers. Azt vallják, hogy ismerik Istent, ismerik az Istent, de cselekedeteikkel tagadják, mert utálatosak és engedetlenek, és minden jó cselekedetre teljesen alkalmatlanok. Oké. És a gondolat, ami szerintem itt érdekel minket, és bizonyos értelemben kérdésként felmerül, az, hogy cselekedeteikkel tagadják. Tehát azt vallják, hogy ismerik Istent, de a cselekedeteikkel tagadják. És hát nagyon jó kérdés az, hogy milyen cselekedetek ezek. Tehát milyenek azok a cselekedetek, amelyekről itt Pál beszél, és amelyek nyilvánvalóan tagadják azt, hogy én tényleg ismerem Istent. Mert főleg amikor az ember ismerkedik a Bibliával és a hittel, és azon gondolkozik, hogy hol van a gólvonal, oké? Tehát rendben, felismertem, hogy ez az igazság, én keresztény akarok lenni, én szeretném, hogyha örök életem lenne, nem akarok elkárhozni, a mennybe akarok menni, mit kell csinálnom? Mit csináljak? Hol a gólvonal? Tehát mikor csináltam meg azt, amit tőlem várnak? Tehát hol van az a határ? És a Biblia számos helyen beszél erről, hogy Jézus mondja azt, hogy János 8:14-ben, igaz, ott mondja, hogy én vagyok az út? Nem. 14:8-ban, tudtam. Mennyi? 14:6-ban, oké. János 14:6-ban, én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem mehet az atyához, csak is én általam. Oké. Az atya jelenti a mennyországot. Az atyához menni jelenti az örök életet. Azt mondja Jézus, hogy ha azt kérdezed, hogy hogyan mehetsz az atyához, akkor íme a válasz. Én rajtam keresztül. Csak is én rajtam keresztül. Én vagyok az út, az igazság és az élet. És kizáróan beszél, tehát ez a szép benne, nem azt mondja, hogy én rajtam keresztül mehetsz, meg aztán még sok más úton is, hanem senki sem mehet az atyához, csak is én általam. Tehát ilyen módon a Biblia üzenete nagyon kizáró. Valójában egy nagyon szigorú, egy nagyon keskeny üzenet. Egy bizonyos értelemben. Mégpedig abban az értelemben, hogy a megmenekülésnek a módszere egy. Biztos hallottátok sokszor ezt a mondást, hogy keskeny az az út, amely az életre visz. Kevesen vannak, akik azon járnak, és széles az az út, amely a kárhozatra visz, és azon meg sokan járnak. Sok törvénykező gyülekezet vagy közösség ezt a bűnnel szembeni harcra használja fel, ezt a verset. Azt mondja, hogy kevesen vannak, akik jó emberként élnek, kevesen vannak, akik megfelelően harcolnak a bűnnel, kevesen vannak, akik megszentelődött életet élnek, kevesen vannak, akik jól viselkednek, keskeny az az út, nehéz az az út, amin te meg tudsz felelni Istennek. Belehúztál? Igyekszel? Csinálod? Rendes gyerek vagy? Mert keskeny az az út. Hát figyelj, annyira keskeny, hogy azon nem fér el egy ember. Azt mondta ugye Jézus, hogy könnyebb a tevének átbújni a tű fokán, mint gazdag embernek bejutni a mennybe. És ugye a tű foka, ha szó szerint vesszük a varró tű fokán, a tevének átbújni, mennyire nehéz? Annak lehetetlen. Ugyanakkor az akkori korban Jeruzsálemen voltak úgynevezett ilyen mini kapuk, amin nem volt ajtó, csak egy nagyon szűk kapu volt, ahol, és ezt tűfokának hívták, ahol a teve csak úgy tudott bemenni, ha lepakoltak róla mindent, letérdelt, és négy kézláb, vagy hogy mondják ezt, igen, tehát így tudott így bearaszolni. Tehát ilyen módon ez jelenti azt is, hogy a terheinktől, a földi kötődéseinktől megszabadulva csak mi magunk a térdeinken tudunk eljutni Istenhez. De inkább az előbbihez ragaszkodnék, mert Jézus meg is magyarázta ezt az írásrészt. Azt mondta, hogy de ugye a tanítványok kérdezték, de akkor kicsoda üdvözülhet? Ugye, mert az a gazdag fiú, akiről ott beszélt, az egy nagyon, nagyon vallásos, tehát egy nagyon richtig, rendes ember volt. Tehát, hogy valószínűleg jobban csinálta, mint bármelyikünk. És kérdezték, de hát ha ő nem üdvözül, akkor kicsoda üdvözülhet? Mire Jézus mondta, hogy emberekkel ez lehetetlen. Nem tudod megcsinálni. Úgyhogy a keskeny út szerintem annyira keskeny, hogy azon nem fér el egy ember, azon csak Jézus fér el. Oké, az út annyira keskeny, hogy nincs kiterjedése. Az út Jézus Krisztus, egyetlen egy személy. És nagyon kevesen járnak rajta, mert a legtöbben a cselekedeteik által akarnak üdvözülni, és nem kegyelemből, hitáltal. És Jézusnak ez az üzenete, hogy én vagyok az. Én vagyok a keskeny út. És aztán egy tágas térre jutsz rajtam keresztül. Mert a kegyelemben borzasztó sok helyed van, de a jogi problémát, amit a bűneset jelent, és amit az üdvösség követel, azt csak én tudtam megoldani. Én voltam az engesztelő áldozat. Isten úgy szerette a világot, hogy az egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Aztán római levél. Mindjárt visszatérek ide, nem felejtettem ám el, hogy itt vagyunk, csak... Ha tehát száddal Úrnak vallod Jézust, és szívvel hiszed, hogy Isten feltámasztotta őt a halálból, akkor üdvözülsz. 13. Aki segítségül hívja az Úr nevét, üdvözül. Nem tudom, hogy észrevettétek-e, hogy a mai világ egyre spirituálisabb. Még amikor 10 éves voltam, akkor az ateizmus dívott. És mindenki, aki egy kicsit valamilyen szinten ilyen, bármilyen irányba spirituális volt, az olyan furának számított. Észrevettétek, hogy ma ez már nincs így. Ma már hisznek az angyalokban, hisznek a lélekvándorlásban, hisznek mindenféle New Age-es tanításban, proféták állnak ki színpadokra, és hozzák Isten, vagy valamiféle szellemi lények üzenetét, guruk vannak mindenhol, parapszichológusok, és mindenki hisz már valamiben, mert valamiben hinni kell. Ezek a tanítások, ezek többnyire tanítóktól jönnek. Tehát ezeknek mindig vannak képviselőik, mindig van valaki, aki az alapgondolatokat terjeszti és felemeli. Mindig vannak emberek, akik azt vallják, hogy ismerik Istent. Nem nevezik meg, hogy pontosan milyen Istent ismernek. De a legtöbb ember, aki hallgat rájuk, se nevezte meg, hogy pontosan milyen Istent keres. És ha kellően naív vagyok, akkor gondolhatom azt, hogy ugyanarról az Istenről beszél, akiről én. És aztán nézem az illetőnek az életét, és nézem, hogy igazából mit is tanít igazából, hogy miben hisz igazán, hogy mire bátorít igazán, és azt látom, hogy teljesen engedetlen az evangéliumnak. Tehát szerintem az engedetlenség, amiről itt beszél, egy hamis tanító esetében nem a bűntelenségéről, vagy a bűnnel kapcsolatos viselkedéséről szól elsősorban, bár arról is szólhat, hanem leginkább a tannak, az evangéliumnak való engedelmesség. Hamis tanításról van szó, ugye a megelőző írásrészt, ahogy olvastuk, erről volt szó, mondákról, zsidó mondák, azt mondja, hogy igazságtól elfordult emberek parancsolatai. Azt mondja, hogy családokat feldúlnak azzal, hogy aljas nyeresség kedvéért azt tanítják, amit nem volna szabad. Tehát az engedelmesség elsősorban az evangéliumnak és a többi bibliai tannak való engedelmességet jelenti, amelynek aztán következménye a tapasztalati megszent, először is a megtérés, igaz? És ezzel a helyzeti megszentelődés, azaz Isten abban a pillanatban különválaszt magának, attól a pillanattól kezdve örök életem van, attól a pillanattól kezdve Jézus Krisztus váltságműve érvényes az életemre, attól a pillanattól kezdve el vagyok pecsételve a Szent Szellemmel, és gyakorlatilag a bevégzett munka érvényes az életemben. És ennek következménye, ahogy Istennel járok, hogy a belső, a helyzeti igazságom elkezd megmutatkozni kívül is. És van egy tapasztalati megszentelődés, van egy változás az életemben, ahogy hitről hitre megyek előre, ahogy újabb és újabb döntéseket hozok, úgy azt veszem észre, hogy az, amiről belül meg vagyok győződve, elkezd megjelenni a cselekedeteimben is. De ez itt nem erről beszél, hanem ez arról beszél, hogy az evangéliumnak sem engedelmeskedtek ezek a tanítók. Vagy ha az evangéliumnak igen, akkor utána egy hamis vallást csinálnak belőle, a további tanoknak nem engedelmeskednek. És ennek természetes következménye, hogy nem engedelmeskednek, úgymond a Biblia erkölcsi tanításának sem. Legalábbis egy jó részének nem bírnak. Jó, ez így rendben van? Tehát ez a fajta engedelmesség, amiről itt beszélünk, az a tannak való engedelmesség elsősorban. És sajnos most nem fogom tudni, hol van a vers, de az egyik mód arra, hogy megvizsgáljuk, hogy tényleg hitben vagyunk-e, az, hogy gyümölcsöket keresünk magunkon. Ezt Jézus tanította, hogy a gyümölcseiről ismeritek meg őket. Attila, nem tudom, hogy rákeresnél-e gyorsan, hogy hol van ez az írásrész. De azt mondja a Biblia, hogy a hit és a cselekedetek egy teljes egészet alkot, egy teljes rendszert, ahol ha a te hited rendben van, akkor a hited mint okozatként létre fog hozni gyümölcsöket. És nagyon óvatos lennék azt mondani, hogy cselekedeteket, bár ezeknek a gyümölcsöknek egy része összefügg tettekkel, cselekedetekkel is, de nagyon fontos érteni, hogy a Biblia gyümölcsökről beszél, ahol a felszínes szemlélő számára nincs különbség aközött, hogy én jó tetteket hajtok végre, és aközött, hogy gyümölcsöt termek. Mert a gyümölcstermés az életből fakadó, erőlködés nélküli természetes megnyilvánulása egy új életnek. Az almának gyümölcsöt teremni nem az alma cselekedete, hanem az almafa élete. Nem tudom, értitek-e? Nagyon fontos érteni a különbséget, mert bizony az élet nélkül is létre tudom hozni a cselekedetet. Önmegtartóztatással, akaraterővel, önfegyelemmel, üres vallásossággal, amely a formáját őrzi az üzenetnek, de az igazi erejét, a belső átalakulást, a szemcellemnek való alávetettséget, a hitet tagadja. Értitek a különbséget? Néha magunkra nézünk, és azt mondjuk, hogy jó, bárcsak nagyszerű cselekedeteket hajtanék végre, bárcsak le tudnám tenni a cigit, bárcsak megszabadulnék a bűneimtől, bárcsak a cselekedeteimmel villoghatnék. És Isten azt mondja, hogy ez csak téged érdekel nagyon, engem annyira nem. Engem tudod, mi érdekel? Az, hogy a szívedben hiszel-e és bízol-e bennem, és abban, amit tanítok. Engem az érdekel, hogy megadod-e magad nekem, mert ha igen, akkor én munkálkodom benned, és én és az én kegyelmem ki fog téged nevelni az istentelenségből, a világi kívánságokból, és teljes természetességgel, erőlködés nélkül lesznek új cselekedeteid. És az igazi lesz. Az dicsőséges lesz. Annak a forrása, ezt mondja az Úr, én leszek. És amikor megkérdezed, hogy ki a dicsőség abban, hogy végre rendes emberré lettél, azt fogod mondani, hát nem az enyém, az tuti, mert ha rajtam múlt volna, akkor ne tudd meg, hol lennénk. Persze igyekszem, persze nem megyek szánt szándékkal ellene Isten akaratának, de valójában ő az, aki megváltoztatott engem. Lukács 6. Amilyen a fa, olyan a gyümölcse. 43. Nem jó fa az, amely rossz gyümölcsöt terem, és viszont nem rossz fa az, amely jó gyümölcsöt terem. Mert minden fát a gyümölcséről lehet megismerni, hiszen tüskebokorról nem szednek fügét, csipkebokorról nem szüretelnek szőlőt. A jó ember szíve jó kincséből hozza elő a jót, és a gonosz ember a gonoszból hozza elő a gonoszt. Mert amivel csordultig van a szív, azt szólja a száj. Miért mondjátok nekem, Uram, Uram, ha nem teszitek, amit mondok? És íme, amiről az előbb beszéltem, hogy Isten a szívbeli valóságban érdekelt. Arra kíváncsi, hogy a szívemet kinek adom. Nem érdekli, hogy kívül létre tudok-e hozni ideig, óráig valamilyen teljesítményt, hanem az érdekli, hogy a szívemben mi van. És aztán azt mondja, hogy figyelj, az idő próbájában azt fogja szólni a száj, ami a szívben van. Okay? A gonosz ember a gonoszból hozza elő a gonoszt, a jó ember pedig a jóból hozza elő a jót. És azt gondolom, hogy a teljes romlottság tanának, Róma 3-nak a fényében nincs jó ember. Jeremiás 17-nek a fényében, ahol a teljes szív gonosz, nincs olyan szív, amelyből jót lehetne előhozni. Ez csak úgy lehetséges, hogyha Jézusnak adom a szívemet, ha új szívet kapok, ha ő van ott, és ő tölti meg saját magával a szívemet. és a szívemből ő jön elő. Úgyhogy, és azt mondja, miért mondjátok nekem, Uram, Uram, ha nem teszitek, amit mondok? Na, de ez megint miről beszél? Mit mondott Jézus a szolgálata során? Oké, ha olvastátok az evangéliumokat, hallottatok-e igazi bűn elleni tanítást Jézus szájából? Idézzétek, hogy hol van. Hol prédikált Jézus, hogy ne lopj, ne cigizz, ne csináld ezt, ne csináld azt. Komolyan, hol mondta? Mégis csípőből azonnal azt, hát itt mondja, mondom, hogy Uram, Uram, és nem csinálom, amit mondott. Mondom, hogy Uram, Uram, de közben tegnap, tudod, azt, igen, csináltad tegnap. És lehet, hogy tervezed, hogy ma is fogod csinálni. Mit nevettek? Azt hiszitek, nem tudja. Tessék? Igen. Aztán ezt a hegyi beszédben tette, igaz? És mit csinált? Én pedig azt mondom, és mit csinált utána? Még magasabbra emelte a szintet, és azt mondta, hogy ha a szívedben, tudod, ha a szívedben megkívánod azt a nőt, már paráznosságot követtél el. Oké, hogyha ha haragszol a másikra, már megölted. Úgy értem, tudod, amiről Jézus beszélt, az garantáltan nem a törvény betűjének a külső formai megfelelés. Ő egy új életről beszélt, egy új szívről, az evangéliumról. És nem mond nekem, hogy Uram, Uram, ha nem hiszel bennem. Nem mond nekem, Uram, Uram, ha nem vagyok tényleg az Urad. Nem mond nekem, hogy Uram, Uram, ha nem adtad meg magad nekem. Mert ha tényleg az Urad vagyok, akkor én adok neked új szívet, új életet. Én termek rajtad gyümölcsöt. És rendben lesz minden, mert én azt a jó munkát, Filippi 1.6, amit elkezdtem, be is végzem. Én elkezdtem, és én be is végzem. Az evangélium egy merész üzenet. Az új szövetség egy merész üzenet. Nagyon kevés közösség meri úgy elfogadni, ahogy van. Nagyon ritkán merik elengedni a gyeplőt vezetők, úgy, ahogyan az új szövetség erre bátorít, és ahogyan Jézus tette. Azt mondta, hogy kövess engem. Azt mondta, hogy legyél a tanítványom. Ez nehezebb, mint megcsinálni egy-két erkölcsi. Nehezebb, oké. Könnyebbnek tűnik megfelelni néhány erkölcsi szabálynak, mint ezt igazán megcsinálni. Úgyhogy, ilyen módon Pál Titus 1.16-ban is a cselekedeteire néz ezeknek a tanítóknak. És azt mondja, hogy a cselekedeteikkel nyilvánvalóan tagadják az evangéliumot. Jakab 2.26. Jó, és látom, hogy abba az irányba is megyünk, ahol ezt a gondolatot mélyebben kifejthetjük. Mert ahogyan a test halott lélek nélkül, ugyanúgy a hit is halott cselekedetek nélkül. Mennyire igaz ez? Olvasok a 14. verstől, jó? Hogy... Azt mondja, testvéreim, mit használ, ha valaki azt mondja, hogy van hite, de cselekedetei nincsenek? Ez egy kérdés. Mit használ, ha van hite, de nincsenek cselekedetei? Vajon üdvözítheti-e őt egyedül a hit? Ha egy férfi vagy nő testvérünknek nincs ruhája, és nincs meg a mindennapi kenyere, Valaki pedig azt mondja neki közületek, menjetek el békességgel, melegedjetek meg, és lakjatok jól, de nem adjátok meg neki, amire a testnek szüksége van, mit használ az. És itt álljunk meg egy pillanatra. Oké, tehát az üdvözíteni szó, az üdvösségnek fordított szó, szó mögött a görögben többfajta kifejezés van. Halvány lila gőzöm sincs, hogy itt ezen a helyen melyik szó szerepel. Nem tudom, van-e valakinél egy görög szótár? Attila, van-e a gépeden? Mit ér? Ez a 14. vers B része. Vajon üdvözítheti őt egyedül a hit? Megmenekülhet-e? Oké. Mit? Megtarthatja-e? Oké. Viszont nagyon érdekes, hogy rögtön a következő részben egy nagyon gyakorlatias példát hoz arra, hogy az, amit gondolok valamiről, akkor válik értelmessé, ha az szerint cselekszem is. Ugye, és ezt a példát mondja, hogy valaki fázik, és te azt mondod, hogy hát én gondolom, hogy jó lenne neked megmelekedni, úgyhogy melegedj meg. De közben nem ad neki ruhát. Tehát nem, ténylegesen nem segít neki megmelegedni. Tehát a kulcsgondolat itt az, hogy a hitemnek kell, hogy legyen olyan következménye, amely a való életben is megmutatkozik. Cselekedetek. És erről mi sokat beszéltünk, hogy az igazi hitnek mindig vannak cselekedetei. Mert a hit a nem látható valóságról való meggyőződést jelenti. Amikor én azt mondom neked, hogy szeretném, hogyha megmelegednél, és szeretnék neked segíteni, hogy ne fázz, és utána nem cselekszem, akkor valójában hazudtam. Mert akkor ez azt jelenti, hogy bár a szavaimmal kimondtam, hogy szeretnék segíteni, de legbelül azt gondoltam, hogy hülye leszek. Ugye te gondolod, hogy majd odaadom neked a kabátomat? Elsétálsz a kabátommal, azt sose kapom vissza? Nem fogok neked segíteni, úgyhogy ha az igazi hitem szerint beszéltem volna, akkor azt mondtam volna, hogy bizonyos értelemben sajnálom, hogy fázol, de annyira azért nem érdekel, hogy odaadnám a kabátomat. Úgyhogy húzzál el innen valahova, és old meg ezt a fázás dolgot másképp. Ez az igazi hitem, ez az igazi meggyőződésem, és lásd, a cselekedeteim mennyire összhangban vannak ezzel. Amire itt rá akar mutatni igazából Isten az az, hogy a képmutatás valami olyan, amely mindannyiunk életének része, miszerint simán mutatunk olyan szavakat, főleg a szavak szintjén megy ez könnyen, amelyek a szívbeli meggyőződéseinkkel nincsenek összhangban. És valójában a szavaim tetteivel egy nem létező hitet próbálok mutatni. És Pál azt mondja, hogy figyelj, nem. A kettőnek ugyanannak kell lennie. És az, amikor csak hiszel, de nem cselekszel az alapján, az azt jelenti, hogy ámítottad magad afelől, hogy van igazi hited. Mert az igazi hitedet a tetteid leleplezik. A képmutatást leplez le. Nem tudom, értitek-e? Én van, nekem van nagy hitem. Tudod, de a tetteidben ez nem jelenik meg. Úgyhogy ezen a ponton az a nagyon nagy gyanúm, hogy nincs hited. Mert ha van hited, akkor előbb-utóbb az megjelenik a cselekedetekben is. Ugyanígy a hit is halott cselekedetek, ha cselekedetei nincsenek, halott önmagában. Hiszen mondhatja valaki azt is, neked hited van, nekem meg cselekedeteim vannak, ugye itt mondja fordítva. Hogy te hiszel, nézd meg, jó, oké, de nézd meg, én meg milyen jól csinálom. Itt van az a kép, hogy megvannak a külső formák, de lehet, hogy a hit nincs meg mögötte. És Pál a helyre rakja, azt mondja, mutasd meg nekem a hitedet cselekedetek nélkül, én is meg fogom neked mutatni cselekedeteim alapján a hitemet. Te hiszed, hogy az Isten hogy te hiszed, hogy egy az Isten, jól teszed, az ördögök is hiszik, és rettegnek. Akarod ehát tudni, te ostoba ember, hogy a hit cselekedetek nélkül meddő. Ábrahám, a mi atyánk nem cselekedetekből igazult-e meg, mikor a fiát Izsákot felajánlotta az oltáron. Látod tehát, hogy hite együttműködött cselekedeteivel, és cselekedeteiből lett teljessé a hite. Így teljesedett be az írás, amely azt mondja, Ábrahám hitt az Úrnak, aki ezért igaznak fogadta előtt, és Isten barátjának neveztetett. Látjátok tehát, hogy cselekedetekből igazul meg az ember, és nem csupán a hit által. És ugyanígy így a parázna Ráhab is nem cselekedetekből igazulta meg, amikor befogadta a követeket, és más úton bocsátotta el őket. Mert ahogyan a test halott a lélek nélkül, ugyanúgy a hit is halott cselekedetek nélkül. Oké, itt az Ábrahámmal kapcsolatos rész egy kicsit nekem túl szélsőséges. Szerintem Jakabit elveti a súlykot. Itt volt olyan zsinat, ahol tűnöttek rajta, hogy Jakab levelét nem akarnák belerakni az új szövetségbe. Pedig ott a helye. Úgyhogy a következőt olvasom még egyszer. Ábrahám, a mi atyánk, nem cselekedeteiből igazult-e meg, amikor fiát, Izsákot felajánlotta az oltáron. Így teljesedett be az írás, amely azt mondja, Ábrahám hitt az Úrnak, aki ezért igaznak fogadta előtt, és Isten barátjának neveztetett. Látjátok tehát, hogy a cselekedeteiből igazul meg az ember, nem csupán a hit által. Oké, ha ezt olvasom így, akkor ez egy kicsit ilyen, értem. Tehát akkor mégiscsak be kell tartani a 10 parancsolatot. Egyébként tényleg be kell tartani, csak nem abból igazulsz meg. A kulcs itt a következő. 22. Látod tehát, hogy hite együttműködött cselekedeteivel, és cselekedeteiből lett teljessé a hite. És itt csak egy fontos gondolat, hogy magadon is biztos észrevetted, hogy ez egy visszaható jelenség. Van egy meggyőződésem, hiszek. A hitem alapján elkezdek cselekedni, és ahogy cselekszem, a hitem erősödik. Tehát ilyen módon a cselekedeteimből lesz a hitem, tapasztalati szinten teljessé. De a nagy kérdés az az, hogyha Ábrahám tényleg hitt az Úrnak, és nem áldozta volna fel a Izsákot, oké? Akkor mi történt volna vele? Akkor Ábrahám elkárhozott volna? Ez a nagy kérdés, igaz? Mert amit itt Jakab megpróbál ki, vagy amitől itt félünk ezen a ponton, az az, hogy a bevégzett munka teljessége nem a hit pillanatában válik teljessé, hanem a hitet követő cselekedetek pillanataiban valahol. Mert ha ez az utóbbi az igaz, akkor az én kérdésem az, hogy melyik az a pillanat, ahol teljessé vált. Ugye Ábrahámnál látjuk, mert ide van írva, hogy amikor Izsákot feláldozta, akkor a cselekedeteiben lett teljessé a hite. Ábrahám Izsák feláldozásakor nyert üdvösséget. Ez király. De én mikor nyerek? Ha ez a tanítás igaz volna, akkor mivel a Bibliában semmiféle utalás nincs arra a cselekedetre, vagy arra a cselekedet szintre, amely ilyen módon teljessé tenni a hitünket és üdvösségre juttatna, ez a tanítás garantált, bizonyos és elkerülhetetlen bizonytalanságban tartana minden hívőt. Ezt értitek? És egyébként nagyon sok hívő ebben is él, félelemben. Mert fogalmuk sincs róla, hogy mikor teljesítettek elégségesen ahhoz, hogy tényleg üdvösségük legyen. Ezt értitek? Ez nem azért félnek, mert ügyetlenek, és nem azért félnek, mert nem hisznek eléggé, hanem azért félnek, mert egy olyan tanításban hisznek, amely beprogramozza és elkerülhetetlenné teszi a félelmet. Isten azt mondja, hogy nincs üdvösséged, majd te húzzál bele olyan szinten, hogy lehet, hogy a fiadat kell feláldoznod, mert ez egyetlen olyan írás része, ahol erről beszélünk, vagy Ráhábot hozza még itt fel, aki ugye megmentette a kémeket, tehát készülj a fiad feláldozására és a kémek megmentésére, vagy lehet, hogy a te életedben valamilyen más fordulópontra, reménykedj benne, hogy azt az akadályt veszed, és akkor üdvösséged van, de addig nem tudhatod. Ez a lényeg. Nem tudhatod. Reménykedj benne, hogy nem üt el az autó addig, amíg ez a pillanat el nem jön. Oké? ez a tanítás, ez a gondolat olyan borzasztóan ellentmond az új szövetség minden más tanításával, amely nyugalomról, békességről, a szentélybe való bemenetel bizonyosságáról, ugye a teljes szeretet kiűzi a félelmet, és így tovább. Tehát gyakorlatilag az összes többi mentálhigiéniás tanítás meg arról beszél, hogy legyél teljesen meggyőződve, teljesen magabiztos, teljesen bízd rá magad az Úrban, és ebben oldódj föl. A szombatnapi nyugalom vár Isten népére. Oké? A szombatnapi nyugalom. És abban kellene élned. Micsoda perverz, tehát most komolyan mondom, micsoda kifacsart lényről tenne bizonyságot az, hogyha egyfelől azt mondaná, hogy figyelj, fogalmad nincs, hogy a pokol mélyén fogsz-e égni vagy sem, nem tudod és nem is tudhatod egész bánatos életedben, és közben megkövetelem, hogy örülj, legyen békességed, és legyen nyugalmad, mintha csak tudnád, hogy rendben lesz. De logikailag, tanilag, abból, amit én mondok, nem tudhatod. Tehát ha mégis úgy teszel, mintha tudnál, akkor hazudsz az igazsággal szemben. Tehát egyfelől retteg, és másfelől pedig légy teljessé a szeretetben, amely kiűzi a félelmet. Ezt össze tudod rakni a fejedben? Nagyon sok ember ezt így sosem mondja ki. Sose gondol erre így. Ezért összerakja a fejében, simán. Isten jó, Isten szeret minket, Isten 1 Korintus 13, csak egész életemben a pokol tüze fölött rángat egy madzagon, és nézi, hogy mikor esek le. De ő amúgy jó, ő amúgy szeret engem. A bevégzett munka teljesen bevégzett, kivéve azt a részt, hogy meddig bírom tartani a kötelet. Hogy megcselekszem-e, amit kell. Amiről nem tudom, hogy mi az. Mert Ábrahámnak Izsák feláldozása nem a 10 parancsolat volt. Nem tudom, kiszúrtátok-e. Tehát az, hogy erkölcsileg jó ember vagy, az nincs benne ebben a játékban. Majd valahol, valamikor teljessé lesz egy cselekedet által a hited. De Isten jó. Na, ott vagy még, Ati? Ott vagy? Ah! Ati, elszúrtad. Következő. Nem mondja sehol. Lássátok, magam ellen beszél, úgy értem, hogy mit sem. Kiélezem az üzenetet, hogy ellentmondások, elfogadhatatlan ellentmondások tisztává legyenek. Hadd Ábrahám, erre az Ábrahámos szakaszra hagyd lapozzak vissza, ugye? Mert Jakab mellett Pál is beszélt Ábrahámról, és hadd olvassam ezt az írásrészt. Ábrahám Rómaiakhoz írt levél 4-ben. Mit mondjunk tehát? Miért? Mit ért el Ábrahám, ami test szerint ősatyánk saját erejéből? Ha ugyanis Ábrahám cselekedeteiből igazult meg, akkor van mivel dicsekednie, de nem Isten előtt. De mit mond az írás? Hitt Ábrahám az Istennek, és Isten ezt számította be neki igazságul. Aki fáradozik, annak a bért nem kegyelemből számítják, hanem azért, mert tartoznak vele. Figyeljetek, hogy milyen nyers, tiszta logikával érvel Pál. Azt mondja, itt két rendszer van. Az egyik rendszerben elérek valamit a saját erőmből, és cselekszem, és akkor nem irgalom és kegyelem, hanem bér. Jogalapján jár nekem. Megtettem, amit elvártál, fizes, Isten. És Pál ezt mondja, hogy ha el is ért Ábrahám valamit a cselekedetei alapján, van mivel dicsekednie, de nem Isten előtt. Mert Isten nem megy bele ebbe a teljesíts és fizetek rendszerbe. Hanem a következőt mondja, hogy hitt Ábrahám, és Isten ezt számította be neki igazságul. És itt mondja a rendszert, aki fáradozik, annak a bért nem kegyelemből számítják, hanem azért, mert tartoznak vele. Aki pedig nem fáradozik, hanem hisz abban, aki megigazítja az istentelent, annak a hite számítatik igazságnak. Ahogyan Dávid is azt az embert mondja boldognak, akinek az Isten cselekedetek nélkül tulajdonít igazságot. Boldogok, akiknek megbocsátattak törvényszegéseik, és akiknek elfedeztettek bűneik. Boldog az az ember, akinek az Úr nem tulajdonít bűnt. És aztán olvashatnánk tovább, mert itt Ábrahámról még két bekezdésen keresztül beszél, de azért ez elég tisztán azt mondja, nem? Hogy hitáltal igazult meg Ábrahám. És akkor itt most visszatérünk Jakabhoz, és Jakabnál akkor azt kell, hogy mondjuk, hogy a hit által elnyert üdvösség Ábrahámban teljesen összhangban volt a cselekedeteivel. Ahol a legfényesebb beteljesedése Ábrahám hitének az volt, amikor feláldozta Izsákot. Nyilván nem, kész volt feláldozni. Igaz? Mert hit Istennek, hogy ő föl tudja támasztani a halottakat. Tehát olyan mértékben hit, hogy simán tudott ez alapján, a hit alapján cselekedni. És ez így van rendben. De az üdvösség pontja, és az egésznek a forrása, az nem a cselekedet, hanem a hit, amelynek amelynek következménye a cselekedet. És ilyen módon nagyon pontos, amit Jakab mond, hogy a hit halott cselekedetek nélkül. Ellapoztam már onnan, bocsánatot kérek. Itt van. Mert ahogyan a test halott lélek nélkül, ugyanúgy a hit is halott cselekedetek nélkül. Rendben van? Jó ez? Látod tehát, hogy hite együttműködött a cselekedeteivel. És mondjuk, ha valakinek van kedve egy kicsit mélyebben beleásni, akkor megnézném 2.14-ben az üdvösség szót, hogy vajon üdvözítheti őt egyedül a hit. Hogy az üdvösség szó vajon nem a fizikai érvényesülést jelenti, mert ez a két kifejezés váltakozik. Az egyik az örök életről beszél, üdvösség, mint megmenekülés a második haláltól, és üdvösség, mint érvényesülés. Ugye az előbb idéztem Róma 10-et, Róma 10-ben is kétszer szerepel. Úgy mondja, hogy ha szánkkal Úrnak valljuk, és szívvel hiszünk, üdvözülünk, és aztán később pedig mondja, odalapozok, pár sorra lejjebb. Mert szívvel hiszünk, hogy megigazuljunk, és szájjal teszünk vallást, hogy üdvözüljünk. Oké, szívvel hiszünk, hogy megigazuljunk, és szájjal teszünk vallást, hogy üdvözüljünk. És ez az üdvözülünk szó az érvényesülésről szól. Tehát arról szól, hogy ha az életben előre akarsz menni, ha érvényesülni akarsz, ha úgymond meg akarsz menekülni egy csomó problémától, akkor szájjal vallást kell tenned. Ja, megvallásnak olyan módon ereje van, megváltoztatja a szellemi légkört körülötted, megváltoztatja a saját hozzáállásodat, a saját hitedet, ugye amikor kimondod, amiben hiszel, és igazságot beszélsz, akkor annak hatása van a saját lelkedre és a szellemi világra. És van itt egy ilyen ígéret, hogy üdvözülök ebben az életben a megvallásom által. Ugyanígy a 12-ben is, nem 12-ben, hanem 8-ban, 24-ben, mert üdvösségünk reménységre szól. Viszont az a reménység, amelyet már látunk, nem is reménység, hiszen amit lát valaki, azt miért kellene remélnie. És ez pont az a rész, amely egyértelműen arról beszél, hogy már Isten fiai vagyunk, a mi megjelenésünket várja az egész világ sóvárogva, és utána azt mondja, hogy az üdvösségünk reménységre szól. A reménység azt jelenti, hogy egy a jövőben bizonyosan bekövetkező dolog, de most még meg nem levő. Tehát ez a szó a testünk megmeneküléséről szól, az életünk megjobbulásáról, arról az üdvösségről, amely most még nincs, de biztos, hogy meg lesz. De nem az örök életről. Az örök élet itt már megvan, ez már a fiúkról szól. Azokról, akik között Krisztus az első, és mi pedig az örökös társai vagyunk. Rendben? Tehát ott Jakabban megnézném, hogy az az üdvösség szó melyik. Ez egyik szótanulmány, amit elvégeznék. Ez házi feladat nektek, akik itt vagytok és akik hallgattok. Illetve a másik, amit megnéznék, hogy nem tudom, mi volt a másik az előbb, hogy? Az előbb még volt egy második ilyen feladatom is. Jó, egy elvet szeretnék még kiemelni. Ugye, amikor a Bibliát értelmezzük, akkor mindig a teljes üzenetet egybe kell értelmezni. Ugye szoktuk ezt mondani, hogy nem szabad kiragadni semmit a szövegkörnyezetből. Ez abszolút igaz. Tehát egy verset nem is tudok megérteni addig, amíg nem olvastam el a körülötte lévő részt. Nagyon nehezen tudom érteni, ha nem tudom, hogy ki írta, kinek írta. Ha nem keresem az eredeti szándékot, ha nem a legegyszerűbb, legnyilvánvalóbb jelentését próbálom értelmezni. De az ezt még inkább felül uraló írásmagyarázat szabály az, hogy a teljes üzenetnek kell, a teljes könyvnek, a teljes kijelentésnek egy értelmes üzenetet alkotnia. Tehát amikor én gondolkozom, és az egyes szövegek magyarázatán töröm a fejem, olyan magyarázatot kell keresnem, amely leginkább összhangban van az összes többi kijelentéssel is. Nem tudom, értitek-e? És főleg, hogyha asszonyokkal beszélgetek, akkor azt veszem észre, hogy egy asszony a pillanatnyi érzelmi beállítottsága alapján egy esemény összes lehetséges magyarázata közül az ő érzelmi beállítottságához leginkább illőt választja ki, teljesen illogikusan. Nem tudom, értitek-e? Tehát ha rossz kedvem van, akkor ránéz valamire, és azt olvassa ki belőle, hogy haragszanak rá. De az nem arról szól, amit ő ott látott, hanem arról szól, hogy mit érez. És nagyon sokan ugyanígy magyarázzuk a Bibliát. Ha kellő bűntudatom van, akkor olvasom a Bibliát, és mindenhol vádat találok benne. Amikor mit tudom én, meg akarok gazdagodni, akkor mindenhol azt találom benne, hogy Isten gazdagságot ígér. És ilyen módon csalok az írásmagyarázatomban. Nem tehetem. A sarokköveket kell, hogy építsek. Oké? Tehát olyan módon kell a Bibliát magyaráznom, hogy tanulmányozok egy bizonyos témát, válasz ki egy tetszőlegeset, mondjuk kiválasztod az üdvösség kérdését, tehát hogyan lesz valakinek örök élete. És akkor rászánsz egy hónapot vagy kettőt, és minden részt előveszel. És ha van egy egyértelmű, nyilvánvaló szövegrész, akkor azt leírod, kiírod, fölragasztod a csinálsz egy ilyen nagy falat, és akkor három kategória van. Egyértelmű, nagyon valószínű, kétséges részek. És akkor az egyértelműeket felragasztod ide. És kutatod, és keresed, és beszélsz emberekkel, és ők is mondanak verseket, használsz konkordanciát, számítógépet. És gyakorlatilag össze fog jönni egy rakás egyértelmű rész. Oké? És akkor össze fog jönni egy csomó, ami utal rá, és ami logikailag teljesen összhangban van vele. És aztán lesz néhány, ami olyan zavaros, vagy mintha ellent mondana. És akkor elkezded megnézni, hogy oké, melyiket dobjam ki? Tehát van mondjuk 28 egyértelmű, 45 alátámasztó teljesen abban a logikában, és van 3 zavarba ejtő. Melyiket dobod ki? Ez egy, oké, tehát az egyértelmű, tiszta kijelentéseket nem dobhatott ki három, sokféleképpen értelmezhető, akár ellentmondásosan is értelmezhető írásrész miatt. Rendben van? Ez felállítja az igazságot, ez teljesen alátámasztja, és ez tehát logikussá teszi, ugye, egy működő rendszerré emeli, és itt pedig van három rész, ami zavarba ejtő. Na akkor ezt a három részt úgy kezded el nézni, hogy hogy tudnám megmagyarázni úgy, hogy fedje az előző megalapozott ismeretet. Nem erőszakolhatom meg, de a logikámban úgy gondolkozom, hogy bár az én szívem elsőnek a legriasztóbb alternatívát választotta ki, attól, hogy a szívem ezt választotta ki, létezhet-e kevésbé riasztó magyarázat is. Két fiatalember beszélget az egyetem előtt, és mondja az egyik a másiknak, hogy figyelj, amit tegnap este mondtál nekem, ha ezt elmondod a rektornak, égni fogsz. Ami nyilvánvalóan azt jelenti, hogy ez két hívő embernek a beszélgetése volt, és a srác valami olyasmit fog tenni, amitől elveszíti az üdvösségét, és a kárhozat tüzén fog égni örökké. Igaz? Ez a mi életünk nekünk, hívőknek. Igaz? Pedig, oké, ennek a beszélgetésnek lehet-e más értelmezése is? Mondjatok egy más értelmezést. Ciki lesz ott állni! Azt mondta, hogy égni fog. Ugye, mint a Reichstag. Le fog égni, ciki lesz neki, blamázs lesz, leégeti magát. Most Sanyi, azt akarod mondani, hogy a Bibliában is vannak részek, amiket csak egy kicsit másképp kell nézni, és mást jelentenek? Hogy nem a legdepressziósabb, a legellentmondóbb magyarázatot kell ráerőltetnem, hanem lehet, hogy egy másik feloldja a problémát. És persze ismerem a veszélyt, mert ilyen módon akkor mindenbe belemagyarázom, ami nekem a legkedvesebb. Nem. Azt mondtam, hogy két hónapig tanulmányoztam, és 54 verset találtam, ami fölállít egy tant, ami megingathatatlan. Úgy ingatható meg, hogyha kiradírozok részeket a Bibliából. Egyébként a sorozatnak, amit az üdvbizonyosságról fogunk kezdeni nem sokára, ez lesz a címe, hogy melyik részét töröljük ki a Bibliának. Ez jó cím? Oké. Melyik lapot tépjük ki a Bibliából? Mert ez a döntésünk a végén. Melyik részt fogom kivenni? És öregem, hogyha a megalapozott annál szemben a három bizonytalan vers alapján ki akarod, tudod, fogod a Bibliát, nagyon jó, kitépsz egy lapot, és eldobod az egészet. És itt a Bibliát. Oké, ha ezt akarod csinálni, akkor ezt lehet, csak nem bölcs. Jó, tehát egy megalapozott tan mellett muszáj az agyadat úgy járatni, hogy egy olyan magyarázatot találj, amely összeegyeztethető a többivel. És sokszor a történelmi vizsgálódás, a háttérnek a megvizsgálása segít. Tehát ott van például a szőlős gazdának a története, igaz? Ahol van ez a rész, hogy az a vessző, amely nem terem gyümölcsöt, azt levetszik és megégetik. Ezt így nem olvastátok? Ugye olyan vessző, ami rajta volt a szőlőtőn, azt lemetszik. Érted? Lemetszik, levágja. Aki a szőlős gazda, lemetszi. Vigyázzál, mert téged is lemetsz, ha nem teremsz gyümölcsöt, és tűzre veti. Most tudom, kicsit szélsőséges vagyok, de aztán hallottam egy tanítást arról, hogy ez a megmetszését jelenti a szőlőnek, hogy még több gyümölcsöt teremjen, és van egy eljárás, amiben a szőlő vesszőket, amik lent vannak a földön, megemeli a szőlős gazda. És ez a munka pont arra való, hogy élhessen és gyümölcsöt teremhessen. És aztán pedig a lemetszi és tűzre veti, a haszontalanságról beszél. Arról, hogy Isten országában az a szőlő, vessző, amely nem terem gyümölcsöt, haszontalanná válik. Ugyanez a Ugyanez a szöveg van Zsidó 10-ben is, ahol a rossz földnek a vége a megégetés, igaz? De ez megint nem a pokolról szól, hanem egy mezőgazdasági fogalom, ami arról szól, hogy a rossz földet felégetik, hogy attól jobb földé váljon, hogy aztán a végén mégiscsak lehessen oda vetni és aztán aratni. Tehát sokszor a példáknak, az írásrészeknek a történelmi környezet és az életmód ismeretének nyer értelmes magyarázatot. Oké, tehát hogyha nem vagyok szőlősgazda, nem értem, hogy ott mit akart mondani. De egy szőlősgazda mit hall abból, amit mond? Mert akkoriban sokan láttak szőlőt közelről. Mi meg talán még soha életünkben nem láttunk. Oké, jó. Rendben, köszönöm a figyelmeteket, el vagyunk bocsájtva. Zárjuk egy imával. Mennyei atyánk, kérünk téged, hogy áld meg ezeket a gondolatokat a szívünkhöz, te drága nevedben, Jézus nevében. Amen, amen. Van még itt egy pár vers, jövő alkalommal folytatom velük, jó? Lehet? Köszönöm.